Évekkel ezelőtt, amikor külföldön töltöttem egy szemesztert tanulmányokból, akkor emlékszem, hogy milyen sokat jelentett, hogy hívő helyi barátaim meghívtak a kis csoportjukba. És ez egy biblia tanulmányozó csoport volt, egyetemen, aztán házaknál, és átéltem, hogy milyen belecsöppenni egy teljesen új közösségbe, nem csak új kontinensen, hanem új kultúrában is, új nyelven. És azok a keresztjén szeretett közösségek, melyekben részt vehettem, maradandóan meghatározóak voltak. Emlékszem, egyszer megkértek, hogy készüljek egy áhítatra, készüljek egy alkalomra, és nagy nehezen tört spanyolsággal, de sikerült valamit elmondanom, és ez még mindig mai napig bennem van. Nem maradtam egyedül magányosan, már megtért hívőként, hanem tudtam növekedni közösségben. Ma, a mai napon, ezen a vasárnapon a tanítványi kis csoportok erejéről szeretném, hogyha a Biblia alapján tanulnánk, és kapcsolódva az előttünk elhangzott bizonyságtételhez, meg a tanítás után jövő alfa beszámolóhoz. Jézus azt mondja Máté 18:20-ban, mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Kettő vagy három, de lehet 6, 8, 10, 12, ez már egy kis csoport. És az, hogy ott vagyok közöttük, ez azt jelenteni leginkább, hogy középen vagyok ott közöttük, az őt megillető helyen van ott Jézus a középen. És az, az igazság, hogy az Isten érezhető és tapasztalható jelenlétére van szükségünk, ezt várjuk. Enélkül az összejöveteleink azok olyan szegények tudnak lenni. Enélkül emberileg jók lehetnek, de hogyha hiányzik Jézus középről, nem áll meg úgy ott, mint húsvét után, és azt mondja a tanítványoknak, békesség nektek. Ha ez nem történik meg, akkor marad a félelem, maradnak az emberi problémák, maradnak a betöltetlen remények, de olyan jó, hogy Jézus eljön, megáll a középen, és betölti a jelenlétével ígérete szerint a tanítványi kis csoportokat. Húsvét után mit látunk? A tanítványok együtt vannak. Belép Jézus. És később eltelik 50 nap, és Szentlélek eljövetele, minden megváltozik. 40 pontosabban, aztán még 10, és hangzik a pünkösdi prédikáció. És húsvét után így kicsit megelőlegezem a pünkösdöt, mert mi már azután élünk, de összeköthetjük gondolatban a múlt héttel, hol is tartunk. Húsvét után vagyunk, de mi most már pünkösd után is. A feltámadás, a Szent Léleknek az eljövetele, ez eredményezte a világon a legnagyobb, a legmaradandóbb mozgalom létrejöttét, és ez az egyház, amelyről Jézus azt mondja, hogy a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. Másról nincs ilyen ígéret, az egyházról van ilyen ígéret, a tanítványok közösségéről, a gyülekezetekről és a tanítványi kis csoportokról. Úgy látszik manapság, hogy megfordul a dolog sajnos nyugati kereszténységben, mint hogyha mi építenénk a saját egyházainkat, és majd Jézus menjen ki és tegye tanítványokká az embereket. Pedig a nagy parancsolat arról szól, hogy a helyes munkamegosztás az az lenne, hogy minket hív az Úr Jézus, az egyház Úra, hogy tegyük tanítványokká az embereket, és ő majd felépíti az egyházát. Voltam valahol pár hónapja lelkészek között, és így beszélgetés volt, és az egyik testvér így kezdte mondandóját, hogy az én gyülekezetemben, és akkor egy mondat után így megállt, és akkor javította. Persze nem probléma, meg értjük, meg mi is szoktuk ezt mondani, de vajon mire gondolunk e mögött? A mai kereszténység sokszor emberközpontú sajnos, és ez a szerepcsere, ez egy Isten káromlás, ez egy blaszfémia, hogyha azt mondjuk, hogy mi majd felépítjük az egyházunkat, a gyülekezetünket, és akkor Isten meg, Jézus meg menjen ki és tegyen tanítványokká, akiket akar. Az az axióma, hogy Jézus építi fel tehát az ő egyházát tanítványokból. Az abcselben azt látjuk, és ez lesz az alapigénk, amit mindjárt megnézünk, hogy növekszik az egyház, növekszik a keresztjén kis közösség. Mennyiségben és minőségben is megfigyelhető növekedés. Mit olvasunk tehát az igében? Négy dolgot fogunk meglátni, hogy mit tettek. Nyissuk ki a Bibliánkat, vagy az eszközeinket az Abcsel 2-nél. És az Abcsel 2-ből 10 verset fogok felolvasni. A 37-től 47-es verseket. Miközben olvasom, figyeljük meg három kérdésre, hogy milyen választ adhatunk, mit, hogyan és mikor. Mit tettek a tanítványok, hogyan tették ezt, és milyen rendszerességgel, mikor tették ezt. Apostolok cselekedetei második fejezet 37-es verstől. Amikor ezt, vagyis az evangéliumot hallották, mintha szíven találták volna őket, és ezt kérdezték Pétertől, itt most Péter pünkösdi beszéde után vagyunk, Pétertől és a többi apostoltól, mit tegyünk, testvéreim, férfiak? Péter így válaszolt, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret, és gyermekeitek, és sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket, szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől. Akik pedig hallgattak a szavára, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Minden nap álhatatosan egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Három kérdés van itt most, amit feltennék neked és magamnak a felolvasott igerészből. Mit tettek az első tanítványok, hogyan tették, és mikor, milyen intenzitással, milyen gyakorisággal tették. Szépen látszik, hogy miután találkoztak a feltámadt Úr Jézussal, és miután látták, hogy ő felmegy, de ígérete szerint elküldte a lelket, felbátorodtak, megszólalt az evangélium Jeruzsálemben. Megtértek emberek, és ezek az új hívők összejöttek tanítványi kis közösségekben. És négy dolgot tettek, részt vettek a tanításban, biblikus apostoli tanításban, első, második nagyon fontos, közösségben voltak. A tanítás az nagyon jó, most is valami ilyesmi történik, de ez még nem feltétlen közösség. Hogyha az alkalom után itt maradsz és beszélgetsz, vagy az alkalom előtt, kicsit megosztod, hogy vagy, megkérdezed melletted ülőt, az már egy közösség. És igazából házanként, a kis csoportokban tud valójában megvalósulni igazán egy ilyen kis közösség. Mert ott van idő és lehetőség. A nagy alkalmak nagyon jók, de onnan mindenki a limitált időben tud érkezni és elmenni. Visszatérve tehát, mit tettek? Apostoli tanításban részesültek, utána közösségben voltak, harmadrészt a kenyér megtörésében, vagyis úrvacsorában, szeretett vendégségben, agapéban lehetett részük, negyedrészt pedig az imádkozásban is egységben voltak. Látjuk tehát, hogy ez a négy dolog legalább, ez a négy dolog jellemezte a kezdeti kis közösségeket, tanítványi mozgalmat és kis csoportot. Második kérdés, hogyan tették ezt? Itt két jelzőt használ az Új Szövetség, kitartóan, illetve álhatatosan, ezek szinonímák. És mikor tették? 46-os vers azt mondja, minden nap álhatatosan és egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban. Elképzelem, hogy minden nap Isten tisztelet. És folytatja, házanként megtörték a kenyeret. Micsoda nagy lelkesedés, micsoda nagy erő, micsoda nagy dinamizmus. A Biblia, az Új Szövetség támogatja és példaként állítja elénk a tanítványi kis csoportokat, ez biztos. Ahol aktív módon résztvevő lehetsz és résztvevő lehetek. És természetes módon megtörténhetnek olyan dolgok, amiket Isten tervez követőinek. A templomi alkalmak, amikről szót ejtettem az előbb, Isten tiszteletek fontosak? Persze, nagyon, természetesen. A kis közösségek, a tanítványi kis csoportok, szélesítsük ki most a gondolatainkban ezt a fogalmat, ez lehet bármi. Ha te találkozol 2-3 barátoddal, és nem csak a pizza van ott, hanem van szó lelki dolgokról Istenről, az már egy tanítványi kis csoport. Ez bárhogy megtörténhet. Kismama klubban, ifiben, sport közben, bárhol, bárhogyan megtörténhet. Klasszikus esete a házi csoportok. Ez is lehet tematikus, vagy éppen háznál összejövő, rendszeres. Mindkettő nagyon fontos. Az utóbbi hónapokban, ahogy vettük a hegyi beszédet, voltak olyan prédikációk, ahol nagyon fontos volt meglássuk, hogy két terület mind fontos, közösségi, egyéni. Ha emlékszünk, januárban például az imádságról volt szó, és ott tanulhattunk erről, hogy ez is egy olyan terület, ahol nagyon fontos közösségben megélni az imádságot, és egyénileg, otthon, csendes kamrában, reggel vagy este, kinek milyen a gyakorlata. Térjünk ki egy gondolat erejéig, Péterre és Júdásra. Tegyük picit még személyesebbé, nézzünk meg két tanítványt. Az az igazság, hogy nem sok különbség van kettejük között. Mindkettő elbukott, mindkettő megbánta, mindkettő meg akart térni valamilyen szinten. Erről beszámol a Biblia. Mégis mi egy nagy különbség kettejük között? Azt láthatjuk, hogy Júdás elszigetelődött a tanítványi kis csoporttól, Péter viszont visszament a tanítványi kis közösségbe. És nem is ez lenne a lényeg, mert nem a tanítványi közösség fog minket megmenteni, inspirálni, motiválni, hanem mivel Péter visszament a tanítványi kis közösségbe, lehetősége volt Jézussal találkozni, mert Jézus meglátogatta a tanítványi kis közösséget. Odaállt a középre, és azt mondta, békesség nektek. Júdás nem ment vissza, elszigetelődött. Nagyon szomorú. Ez egy tanulság mindannyiunknak. Érdekes, hogy Jézus Krisztus a feltámadása után a Biblia beszámolói alapján az övéinek jelent meg. A 12-nek, később többeknek, az evangélisták beszámolói szerint 500-an is láthatták a nagyobb tanítványi közösségben, de valóban azt látjuk, hogy nem jelent meg a főpapoknak mondjuk, nem jelent meg Pilátusnak, erről nem olvasunk. Isten tehát mindenhol jelen van, és miért fontos így most, ha kapcsoljuk gondolatban a tanítványi kis közösségeket, a gyülekezetet, kis csoportokat. Isten mindenhol jelen van? Valamilyen szinten azt kell mondjuk, hogy igen, övé minden a földön, ő teremtette, ő itt van minden mindenekben. De, hogy Mark Patton használja, reméljük, hogy innen senki nem a kocsmába fog elmenni, hazafele menet, ott is ott van Isten. Lehet, de nem olyan szinten, mint ahogy egy imádó, egy tanítványi közösségben. Kettő az teljesen más tud lenni. Nagyon fontos, hogy ott vagyok-e, és ott vagy-e, ahol a tanítványok. Benne vagyunk-e valamilyen tanítványi családban, keresztény kis közösségben, csoportban vagy csoportokban. Ez nem önmagában fontos a Biblia szerint, hanem a Biblia sokszor inkább a miben gondolkodik, a 21. és 20. századi posztmodern és individualista ember pedig eljut oda, hogy az énben kezd gondolkodni. Tehát, hogy én is kicsit képmutató vagyok, nekem is itt van az iPhone, ugye? Ott van a kezedben az iPad, stb. nem ezt akarom kifigurázni, hanem arról tanított engem Isten, hogy mennyire fontos lenne közösségileg gondolkodni, és nem önmagában a közösség miatt, hanem olyan gyakorlati megnyilvánulások miatt, mint mondjuk az elszámoltathatóság. Vagy mondjuk a felelősségvállalás, áldozatkészség. Ilyen dolgok a mai világban nem szívesen hallottak, ezek a fogalmak. Készek vagyunk-e beengedni másokat, belelátni másokat az életünkbe, testvéreinket? Menjünk kicsit tovább. A kis csoportok, a tanítványi kisközösségek, házi közösségek születése egyidős a kereszténység születésével. Ezek már megjelentek a kezdetektől, sőt, ezekből nőttek ki aztán a nagyobb gyülekezetek, egyházak, templomok. Az apostolok cselekedetei beszámol sok ilyen kis csoportról. Ezek a kis csoportok lehet, hogy nem úgy néznek ki, mint ahogy elsőre gondolnánk. Például Pál és Szilász Filippi börtönben elfogják őket, és aztán magasztalják az Istent a cellák mögött. Kialakul egy dicsőítés, egy kis csoport. Aztán megtér a börtönőr. Elhívja őket az otthonukba, az otthonába pontosabban, és ott is, az éjszaka kellős közepén kialakul egy kis csoport. Aztán mit látunk? Az első európai missziós centrum Lídia házi közösségében alakul ki. Lídia, aki megtért, és az Úr Jézus megnyitotta az ő szívét, utána mi történik, ő megnyitja az otthonát is. És azt mondja Páléknak, ha jónak látjátok, gyertek el. Gyertek el! Aztán a szerzetesi mozgalmak a kereszténység történetében eredetileg szintén tanítványi közösségek. A sötét középkor, majd pedig a felvilágosodás és a forradalmak idején így búvópatakként működtek folyamatosan házi közösségek, valódi tanítványi csoportok, paralel a hivatalos egyházzal. Vannak olyan országok, ahol ma is így működik a dolog. Kínában van bevett és ellenőrzött, káderezett egyház, szépen a diktatúra által, és underground pedig a kínai egyházban 100 milliós nagyságrendekbe jönnek össze. Kicsit emlékeztet minket ez a katakomba kereszténységre az első évszázadokban, Néroék idején mondjuk. Aztán megyek tovább, és mit látunk a fejlett nyugaton? Európa, Amerika, Ausztrália. Egy olyan tendencia alakult ki 70-es, 80-as években, főleg Amerikában, Egyesült Államokban és Ausztráliában, hogy felfedezték újra a kiscsoportos rendszert. Ez milyen jó, jöjjünk össze. És ez nagyon jó motivációból fakad, biblikus, és három dolgot figyeltek meg azok a gyülekezetek, akik átalakították kicsit a struktúrájukat, és bevezettek kis csoportokat az abcseli tanítványi modellre. Először is visszaesés történt. Hát nem feltétlen támogatta a gyülekezet marketingjét sokszor az, hogy gyertek hétközben is kis csoportra, keressétek egymást. Utána visszaesés mellett a második jellemző, ami ezeknél a gyülekezeteknél meg lehetett figyelni, minőségi növekedés, minőségi változás. És ezt követte harmadik pont, robbanásszerű mennyiségi növekedés is. Figyelitek, hogy itt fontos a sorrend. Sokszor visszaesés van, utána minőségi növekedés, azok az emberek, akik részt vesznek tanítványi közösségekben, megerősödhetnek, szolgálóbbak lesznek, és utána pedig lehetséges a tendencia egy mennyiségi növekedésre. Két adat, két statisztika. A Newsweeknek az egyik száma beszámol arról, hogy azok a gyülekezetek, ahol az elkötelezettség az alacsony, azok bajban vannak hosszú távon. Egy másik adat, a természetes gyülekezet fejlődés mozgalom világszerte 70 ezer közösséget vizsgál csomó országban, és megfigyelték azt, mi az a 8 legfőbb összetevő, amely támogatja azt, hogy egy kis közösség, pontosabban egy gyülekezet, ami kis közösségekből épül föl, egészséges legyen, működjön, virágozzon, növekedjen, de itt az egészség a kulcs gondolat. A 8-ból az egyik donga, úgy képzeld el, mint egy hordót, amely 8 fa részből áll össze. Az egyik donga az a kis közösség. Van-e tanítványi kis csoport, kis közösség, házi csoport, nevezhetjük bárhogyan. És amennyiben ez gyenge, rövid, akkor könnyen belátható, hogy lehet a hét bármilyen magas, addig fog megtelni vízzel a hordó, ameddig ez a donga emelkedik. Vajon az individualista világunkban, ahol magunk körül forgunk, és személyes idők kellenek, és majd én kitöltöm, vajon ebben a világban utópia lenne ez az egész, hogy kis csoport, tanítványi csoport, kis közösségek, amiről a Biblia olyan sokat beszél? Van, hogy az Isten nem várt módon hoz létre kis közösségeket, és belehelyez embereket. Olvastam nemrég Viski Ferencnek a Szerelme szorongat című életrajzi könyvét. Ez az ember, ez egy református lelkipásztor volt Erdélyben, a kommunista Románia idején, és hogy nem, bezárta őt az államrendszer, Securitate őt elvitte, és ő nem így tervezte, de a cella társaival, akiket korábban nem is ismert, voltak köztük bűnözők, elmebetegek, lelkészek, ugye ez sokszor egy kategória, egy helyre kerültek, legalábbis sokak szerint, az akkori rendszer szerint mindenképpen, össze voltak zárva, és megvalósult természetesen egy kis közösség. Megvalósult lelki gondozás. A Bibliának nem az olvasása, mert az nem volt, de ami fejbe volt, azoknak az igéknek az egymással való megosztása. Amikor 15 éves voltam, és meghívtak egy kis közösségben, ez konkrétan a gyülekezetem ifjúsága volt, nagyon sokat jelentett az, hogy egy befogadó, szeretett közösségbe kerülhettem. Ekkor kezdtem a gimit, és olyan jó visszagondolni, hogy volt olyan, aki foglalkozott velünk. Hajninak a bátyja, Jóföldi Barna volt akkor, aki foglalkozott ott velünk, fiatalokkal, és nagy hatással volt rám ez a szeretett közösség. És aztán elteltek évek, és amikor bekapcsoltam a szolgálatba, akkor megtanultam útközben, hogy sokszor kicsiből nő ki valami szép. Sokszor piciből, kis pénzből, kis lehetőségekből, és aztán így bátorodtunk fel, és egyetemista koromban összefogva a budai fiatalokkal, budai ifivel, ott Gergőnek a bátyja, Nagy Petivel működtünk együtt, és sportnapokat tudtunk megszervezni a semmiből. Azt se tudtuk hol, miből, milyen pénzből, és aztán lett tornaterem, lett finanszírozás, eljöttek az emberek, mindkét ifiből, aztán még máshonnan is. Olyan jó volt ezeket átélni, hogy kis dolgokból nő ki az Isten országa. És gondoljatok arra, hogy Jézus azt mondja, hogy ha nem hal el az a kis mag, és magáról beszél, akkor egyedül marad. Ha elhal, akkor termést hoz. Termést hoz. 5 éve, amikor elkezdtük Tatabányán a gyülekezet plántálást, akkor kis csoportok alakultak, és emlékszem, hogy Attilával voltunk egy olyan képzésen, amelyen megismertünk egy felfedező bibliatanulmányozó gondolatot, és ez abban segített nekünk, sokféle módszer van, sokféle, nem is ezt akarom most felhozni, hanem abban segített nekünk megértésünkkel kicsit Istenhez közelebb jutni, hogy nem is kell olyan sok egy kis közösséghez. Nem is kell olyan sok egy házi csoporthoz, valójában szinte bárki tudja vezetni. Aztán voltak az utóbbi években is Budaörsön alkalmak, lehetőségek, mennek tematikus, illetve házonkénti csoportok. És olyan jó, hogy ez benne van az itteni gyülekezet DNS-ében is. Kis közösségek, megkeresni egymást, beszélgetni. A Nyugati Evangéliumi gyülekezetekben amúgy jó szándékból elinduló kis csoportok vagy házi csoportok forradalma sokszor visszaütni is látszott. Ugye 70-es, 80-as évek után, ugye már akkoriban is, de mostanában is. Ha mindenre rámondjuk azt, hogy ez kis közösség, ez kis csoport, ez bibliatanulmányozó csoport, ez házi csoport, még hogyha csak egy klub délután elő se kerül az ige, ez is lehet egy csapda, amivel becsapjuk magunkat. Ha egy olyan ifjúsági alkalmunk van, ahol jól éreztük magunkat, de nem került elő az Isten igéje, ahol nem volt lelki növekedési ima, akkor becsaptuk magunkat. Ilyen egyszerű. hogy lehet jól érezni magunkat, de kevés. Mi emberek kevesek vagyunk ebbe. Kell a Szentléleknek, az Istennek a jelenléte. És ezért csodálatos. A gyülekezet az nem egy programszervező iroda, és a műfházak és a városoknak a helyi rendezvényei, be kell valljuk, sokszor sokkal színvonalasabb programokat kínálnak az embereknek, neked, nekem, bárkinek. A gyülekezetben, a kis csoportokban, az ifiben, bármilyen csoportban, vagy az istentiszteleten, az a plusz, egyedül az a plusz, az emberi, a horizontális faktoron kívül, mert az máshol is meg lehet, hogyha Isten eljön, ha Isten meglátogat minket az ő jelenlétével. Én most sokat tanulok erről a vertikális témáról, mindjárt fogok erről szólni. Ebben a fél évben azt tegyük meg két hetente az Alfán, és ez az utolsó példám így, hogy Isten használja és szólít életeket egymáson keresztül is. Egyik este név nélkül említem, de az egyik résztvevő elég mély dolgokat osztott meg az életéből, a családjából, és ez, mint hogy kinyitott volna ajtókat más emberekben is, és tudtak reagálni, tudtak rezonálni. Átéltük az Istennek a jelenlétét, a felbátorodást. Mi a gyülekezetünknek a célja? Mi a gyülekezetünknek küldetés mondata, ugye? Halljuk sokszor, de nagyon jó, ismételjük is. Isten szeretetének a továbbadása őszinte emberi kapcsolatokon keresztül. Isten szeretetének a továbbadása őszinte emberi kapcsolatokon keresztül. És hálás vagyok, ahogy előbb említettem, hogy itt a gyülekezetben benne van születésétől kezdve, a DNS-ében a kis csoportnak a gondolata, a tanítványi kisközösségeknek a gondolata, legyen az bármilyen formában megnyilvánuló. Hálásak lehetünk a nyitott otthonokért, hogy vannak mai Lídiák is, akiknek megnyílt a szívük, és utána megnyitják az otthonaikat is. És hálásak lehetünk az odaszánt csoportba járókért. A Bibliából azt látom, hogy nagy előnyük van az ilyen közösségeknek, és én nagyon szeretnék benne lenni ilyenben, ilyenekben. Tovább megyek, és azt láthatjuk, hogy Isten tervezte így a kereszténységet. Egyházba, mozgalomba, közösségbe, gyülekezetekbe, csoportokba. Istennek kedves, amikor hitből hitbe történő megosztás történik. Mikes Sámuel mondja azt, hogy a megtérés egyéni, de a követés az közösségi. És nagy igazság van ebben. Április elején voltunk ötten a gyülekezetből vezetőkkel Aradon. Egy olyan gyülekezetet látogattunk meg, ahol nagyon fontos céljuk a testvéreknek, hogy sok kis csoport legyen. Sőt, a gyülekezetben igazából mindenki kis csoportba jár. Mindenki kis csoportba tartozik. Ez fontosabb, ez a szó. Tartozik, nem biztos, hogy mindig mindenki ott tud lenni. És nem is ez a lényeg, hanem hogy érezd magad otthon valahol, egy tanítványi kis közösségben. Például szombatonként van egy pár tucat kis csoportjuk, és elmondták azt, hogy együtt takarítják a gyülekezetet, be van osztva, és így évenként egy-két szombat esik egy-egy kis csoportra, tanítványi közösségre, hogy elmenjenek és kitakarítsák a gyülekezetet. És akkor beszámolt nekünk az ottani egyik testvér, hogy vannak komoly vezetők, vállalkozók a gyülekezetben, és azt mondták pásztornak, pásztor, én kifizetem, szervezek takarító brigádot, megoldjuk, adok pénzt. És mondta neki pásztor, testvér, gyere el, mert itt nem az a lényeg, hogy kifizest, hanem hogy legyél ott, legyél elérhető. A vertikális gyülekezet fogalmával ismerkedtünk, és ennek az a lényege, hogy olyan sokszor feltesszük a kérdést, mi tetszik az embernek. Hogyan csináljunk olyan programokat, hogy eljöjjenek. Kérdőívezünk, felmérjük az igényeket, milyen témák érdeklik az embereket, és ne érts félre, én is megcsinálom ezt ifiben. Megcsináljuk ezt, mert nagyon fontos a visszacsatolás. De hogyha itt megreked a téma, hogyha ennyi marad, akkor baj van, mert elmarad a másik oldal. Mi a másik oldal? Az, amit talán jóval kevesebbszer teszek föl én az egyéni életemben, a gyülekezetek, a csoportok, a közösségi életükben, mi tetszik az Istennek. Mert hogy a nyugati jóléti kereszténység attól szenved, hogy a kényelem kultúrája átitat minket. Mindenhonnan ez árad, Sátán az kómában tart minket, és az individualizmusunk az megöl minket. Magunk körül forgunk, és ez már olyan szinten van, hogy ez túlzás. Ezért van az, hogy sokszor az én az felülírja a mit, az egyéni a közösségit. És akkor megjelenik a fogyasztói szemlélet a gyülekezetekben, a közösségekben, és árucikké válnak a programok, a lehetőségek. Amikor árucikké alacsonyulnak az összejövetelek és a lehetőségek, akkor az emberek válogatnak, ez tetszik, ez nem tetszik. Ide elmegyek, ide most nem megyek el. És akkor eltűnik az elszámoltathatóság, eltűnik a rendszeresség, a szolgálat, a felelősségvállalás. És ne gondoljátok azt, hogy most úgy beszélnék erről, hogy nem szenvednék én is ebben. Nagyon gyenge és gyarló emberként csak azt tudom elmondani, amit a Bibliában, az egyház történelemben, és hitem szerint az Úr Jézusnak az üzenetéből látunk. Mennyire fontos, hogy a vertikalitás meglegyen, meglegyenek a közösségek, meglegyenek az Istenre néző szemek, és amit még egy utolsó gondolat aradról, amit megtanultunk ott, de sok más gyülekezetben is megnyilvánul, egy nagyon pozitív dolog, a vertikalitás nem megy a horizontalitás, csúnya szó, rovására, sőt, erősítheti azt. Milyen jó, hogyha erősíti a kettő egymást. Ahogy az evangelizálás sem a kiváltságosoknak a privilégiuma, úgy a szolgálat, az aktív tanítványi kiscsoporti részvétel sem egyeseknek a privilégiuma. Tudom, hogy különböző élethelyzetek vannak, különböző családi állapotok, és én akkor is hiszem, és akkor is mondom, és ajánlom magamnak és mindenkinek, hogy a saját élethelyzetéhez igazodva legyen apuka, kismama, dolgozó ember, fiatal, egyetemista, meg tudja találni, hittem szerint, azokat a kapcsolódási pontokat más testvérekkel, ami a nagyisten tisztelet mellé oda téve egy szép egységet tud alkotni. És lehet, hogy most azt mondod, én nem vagyok ilyen alkat, ez nem nekem való. Hát a 12 az elég díszes társaság volt, akiket Jézus összehívott, összeszedett. A Márk 3.14-ben azt olvassuk, hogy 12-t pedig, akiket apostoloknak is nevezett, kiválasztott arra, hogy két dolgot mond, vele legyenek, és azután elküldje őket, hogy hirdessék az igét. Mind a kettő nagyon fontos. Nem olvasom föl a 12-nek a nevét, a Márk 3.14 követő verseiben ezt elolvashatjuk, de elég díszes csapat volt köztük, introvertált, szangvinikus, sokat beszélő, magába forduló, volt visszahúzódó, volt nagyhangú, volt szélső jobbos, szabadságharcos forradalmár. Volt köztük az államhatalomnak behódoló káder. Mindenféle ember volt, őszinte és áruló ember is volt. Volt köztük Péter, és volt köztük Júdás. És Isten megteremti az összhangot. És ezt aláhúznám, hogy amikor a Szentlélek eljön, ugye húsvét és pünkösd után vagyunk, amikor ő megjelenik a mi közösségi alkalmainkon, legyen szó nagyról, kicsiről, akkor az imádat és a dicsőítés, az, ha a központba kerül, és fontossá válik, akkor csoda történik. És nem erre vágyunk ma is. És még egy fontos érv a kis csoportok mellett, hogy a Szentlélek munkájának jelentős része, tehát a lelki ajándékok megnyilvánulásai kis közösségekben tapasztalhatók. Gondolkodjunk ezen. Használjuk a csoportokat, éljünk velük, szeressük és keressük az ilyen közösségeket, nagyokat is és kicsiket is. Hogyha nehéz elmenni valahova, semmi baj, akkor megnyithatjuk az otthonunkat. Jöjjenek hozzánk. Hogyha az időnket betölti a munkánk, semmi baj. Próbáljunk meg szervezni, találni a munkahelyen keresztény testvéreket, és az ebédidőben lehet imacsoportot szervezni. A Cityben 2,5 évig ezt a csodát éltem át az ottani testvéreimmel. Nagyon jól működött. Hiányzik is. Használjuk tehát a csoportokat, és Isten adjon inspirációt, felülről jövő inspirációt belénk. Szép ez a szó, latin szó, inspiráció, azt jelenti, bejön a lélek. Spirit, ugye? Misszióra és tanítványságra adjon nekünk inspirációt. Így a végén hadd tegyem számodra személyessé az üzenetet. Itt most a teremben 4 ember ül, és próbáld meg fejben összerakni, melyik lehetsz te, és mi a következő lépés. A két kérdés alapján, amit fölteszek, két kérdésre adható válaszok alapján 4 ember van itt most. Az első kérdés az az, hogy ki jöttél-e már a világból, ugye eklézsia, kihívottak közössége, ki jöttél már a világból, igen vagy nem. Második kérdés így szól, bementél-e már gyülekezetbe, testvéri közösségbe, tanítványi kis csoportba, igen vagy nem. Kijönni és bemenni. Ez a dinamika, ez nagyon fontos, hogy jellemezze a mi életünket, lehetőleg ebben a sorrendben, ugye? Lehetőleg ebben a sorrendben. Kijöttünk-e már, vagyis hallottad-e a hívást? Az Úr Jézus egyik legnagyobb csodája a halott feltámasztás. Lázár, aki már negyednapos volt, szaga volt, a testvérei mondták, a nővérei, hogy Uram, ne tedd ezt velünk, ne hozz minket szégyenbe, most miért akarod kinyitni a sírt? És azt mondja Jézus, Lázár, jöjj ki! És azt mondta nekem, Krisztián, jöjj ki! És aztán mondja a te nevedet is. Jöjj ki! És ez a megtérés, ez a kezdet. Hallottuk-e már a hívást? Válaszoltunk-e már? Kijöttünk-e? Megtértünk-e? Hogyha erre a kérdésre igen a válasz, akkor vajon bementünk-e? És hogyha ez is igen, nagyszerű. Áldjon meg az Úr, növekedjünk a hitben, a tanítványságban, mások fele való szolgálatban is. Ha még nem jöttél ki, akkor ma neked szól az evangélium. Jöjj ki! És Jézus szólította Lázárt, ő nem ment be hordággyal a sírba, hogy kihozza, de az ő szava elég volt. Így szól a szó, jöjj ki! Legyél benne a kihívottak közösségében. Hogyha kijöttél, pontosabban, ha még nem jöttél ki, de már bementél mondjuk kis közösségbe, itt vagy ifiben, tanítványi csoportban, itt vagy úgymond, az kétélű helyzet. Egyrészt nagyszerű, örömteli, másrészt veszélyes, mert a képmutatás azzal vigyázni kell, mert abban ringatja az embert, hogy abban a hitben, hogy minden rendben van. De számodra is szól akkor a szó, jöjj ki. És végül, ha kijöttél, de még nem mentél be, akkor az a kérdés, hogy mi az akadály? Miért nem? Tedd fel magadnak a kérdést. Ez is épp olyan veszélyzóna terület, mint aki nem jött ki, de már bement. 4 ember. Kijöttél, bementél, igen, igen, nagyszerű. Halleluja, szolgálj! Nem jöttél még ki, de már bementél, veszélyes. Kijöttél, de még nem mentél be, gyere be, gyere be. És még nem is jöttél ki, nem is jöttél be, szól neked az evangélium, Isten szeret, gyere haza. A magányos Robinson keresztjén az olyan valaki, mintha valaki, képzeljük el, egyedül forgózna pingpongban. Ugye látjuk magunk előtt a képet, elég fárasztó, nem? Egyedül forgózni pingpongban, és folyamatos rohangálás így az élet. Szintén Mikes Sámuel mondja azt, hogy a tanítványság olyan forgó, amely bent tartja a résztvevőket, és nem kiejti. Ez nagyszerű, ez örömteli. Ha azt mondom, hogy tanítvány vagyok, de nem vagyok benne, egy tanítványi kis közösségben az olyan, mint hogy azt mondanám, hogy családos vagyok, de amúgy nincs feleségem, családos vagyok, de amúgy nincs férjem, családos vagyok, de amúgy nincsenek gyermekeim. A kis csoportnak és a kis közösségnek, a tanítványságnak nagy ereje van. Tehát, és azzal zárom egy bátorítás, tényleg úgy szeretném a lelkedre kötni ma reggel, hogy ez nem kedvkérdés, és nem is lelki alkat kérdés. Nagyon egyszerűen ez engedelmesség kérdése. A tanítványság az engedelmesség kérdése. Jézus ezt mondja János 14:23-ban, ha pedig valaki szeret engem, az megtartja az én igémet, azt pedig az atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és nála maradunk. Ennél nincs több, mint hogyha eljön az Isten, és meglátogat téged és engem. Ha eljön az Isten, és az ő jelenléte, az itt tud lenni a közösségeinkben, nagyban és kicsiben is. Isten áldjon meg bennünket, és forduljunk most hozzá imádságban. Fogom kérni azt, hogy akit Isten megérint, az válaszoljon neki magában. Akkor volt értelme ennek az egész mai napnak, a bizonságtételnek, az igei gondolatoknak, az alfás bátorításnak, hogyha ez változást hoz az életünkben. Imádkozzunk! Hálások vagyunk, Úrunk, hogy Te példát mutattál arra, hogy megmostad a tanítványok lábát. Köszönjük, hogy Te szolgáló módon vezettél tanítványi kis közösségeket. Köszönjük, Úrunk, hogy Te szóltál a sokassághoz is, és foglalkoztál kevés emberrel. Köszönjük, Úrunk, hogy elindítottad az egyházat, elindítottad a leggyönyörűbb, leghatalmasabb mozgalmat, a kereszténységet. Köszönjük az abcseli példákat, és köszönjük az azóta eltelt évszázadok példáit. Uram, köszönjük, hogy indítasz minket ma arra, hogy ne legyünk magányos Robinson keresztények. Ne legyünk vasárnapi Isten tiszteleteket látogató keresztények csupán, hanem könyörülj rajtunk, Úrunk, és az adott élethelyzetünkben segíts minket összefogni, segíts minket csoportokba szerveződni, tanítványi kis közösségekbe, házi csoportokba, hadd találhassunk mi is otthont valahol, és aztán hadd segíthessük testvéreinket, másokat is. Az Úr Jézus nevében imádkoztam, így legyen, Amen. Amen.